Szeretettel köszöntök mindenkit én is a mai alkalommal a Magyar Teozófiai Társulatnak a szeptember 26-i előadó napján. És ahogy az elején bemutattak, azért elmondom azoknak, akik nem ismernének, Nagy Idai Adriennek hívnak, és a társulat tagja vagyok. A mai alkalommal a Tragédiáink oka és értelme címet viseli az előadásom. Aha, jobban meg kellett nyomni. És rögtön belevágnék az elején, egy picit az irodalmi ismereteiket szeretném aktivizálni. Ugye nem olyan régen jártunk középiskola első osztályába, ahol a drámáról, meg a tragédiáról tanultunk, és talán még itt van valahol a rejtett zugokban az, hogy a tragédia hogyan is alakult ki, a Kecskedaltól hogyan jutottunk el a görög tragédiáig. Emlékeznek arra, hogy a termékenység ünnepeken, Déméter, Dionysos ünnepein, Dionysosnak meg két ünnepe is volt, az egyik ugye a kis Dionysos ünnepség, a másik a nagy. Tehát a termékenység ünnepeken különböző szertartásokat tartottak, és kiemelkedett ugye a Dionysos ünnep, ahol borral, mámorral ünnepelték az istenségnek a feltámadását, és szatírok és bahánsnők nők kísérték azt a menetet, amiről majd egy korabeli domborművet a következő képen fognak látni. Itt ugye Dionysosról egy 1875-ben készült alkotást látnak, csak felhívom a figyelmet, hogy itt van a kezében egy bizonyos bot, ez a Tirzusz, aminek a végén ugye egy fenyőtoboz volt, és egyébként ez a bot fel volt különböző szalagokkal szalagozva, mert hogy ugye jelképes dolog ez a Tirzusz, az örök tűznek, a mindenségnek, az örök életnek a jelképe. Itt van tehát ez, amiről az előbb beszéltem, hogy ugye felvonulások voltak a Dionysos ünnepen, itt van ez a Tirzusbot, a kecskebőrbe öltözött kísérők, szatírok és bahánsnők kísérték ezt a menetet. És itt még a kecskebőrbe öltözött emberek, akik kísérték ezt a menetet, egy dalt mondtak el, egy történetet meséltek el, és hogyan alakult át később ez a kecskedal drámává, erről egy pár gondolatot akkor. Ugye itt a kórus szerepéről van szó elsősorban, hogy a kórus ugye régebben a történetet mondta el, később pedig az egyik nagy görög drámaíró, nevezetesen Aiskylosz volt, aki egy beavatott volt egyébként, ő felléptetett egy, illetőleg két szereplőt is, és már nem a kóruson volt a hangsúly, hanem a párbeszéden, amit a szereplők folytattak egymással. Tehát a kórus szerepe alapvetően megváltozott a görög drámában, és már csak kommentálta a szereplők közötti konfliktusokat. Tehát, hogy hogyan alakult ki a dráma, nagyjából így, és olyan fantasztikus, hogy mondjam, ünnepségeket tartottak akkoriban, erről bizonyára ugye tudnak, hallottak, hogy ilyen hatalmas színházakban játszottak, ahol 10, 12, 15 ezer néző is hely tudott foglalni, és megnézhetett egy-egy előadást. És ezek az előadások több napig tartottak, különböző, tehát egy-egy drámaíró például 4 művet kellett, hogy bemutasson. Az első 3 az tragédia volt, a 4. pedig komédia. És hát természetesen ugye a városállamoknak az összes lakossága bizonyos alkalmakkor itt volt a görög színházban, és nem csak szórakozott, hanem egyszerűen tanult és átélt bizonyos dolgokat méghozzá a tragédiáról. A történésekről, a konfliktusokról, amiket ott látott maga előtt. És hogyha A drámában eljutottak addig a pontig, hogy a szereplők konfliktusa szinte feloldhatatlan volt, akkor még egy olyan eszközt is alkalmaztak, amit ugye a Deus Ex Machinának, vagy Machinának neveznek, hogy a színpad fölé ácsoltak ugye egy szerkezetet, és ott az isteneket jelenítették meg, és ezen a szerkezeten megjelentek az istenek, és ők szolgáltattak igazságot a dráma kapcsán. Tehát hogyan jutottunk el a Kecskedaltól a görög tragédiáig? Megállapíthatjuk, hogy a tragédiák valójában az emberi természettel foglalkoztak. Az emberi természettel, mert ez leginkább a konfliktusokban mutatkozik meg. És nem csak az emberek közötti konfliktusokról, hanem az emberen belüli konfliktusokról is szólnak ezek a drámák vagy tragédiák. És érzékeltetnek valami mélyebbet, ami ugye nem csak az emberek között létező, hanem egy jóval magasabb szintű, egy isteni harmónia. A tragédia tárgya a közönséges emberi lét. De hát ezt elmondhatjuk valójában minden irodalmi műről, csak ugye más a megformálása. Tehát mindegyik irodalmi mű, legyen az líra, epika, dráma, mind az emberi élettel, az emberi léttel foglalkozik, csak a líra ugye a személyes én érzelmeivel, gondolataival, annak a kifejezésével, az epika az ugye egy esemény elbeszélésével, a tragédia vagy a dráma, a tragédia és a komédia ugye konfliktusokkal foglalkozik. De mindegyik az emberi léttel, a közönséges emberi léttel. És itt van a nagy görög triász, Aiszkülosz, Szofoklész és Euripidész, a három nagy drámaíró, akik a thébai, a trójai és a mükénei mondakörből merítették a tárgyukat. Ugye időszámításunk előtti 4.-5. századról van szó. És itt a sorrend tulajdonképpen az ő életük, a születésük és haláluk sorrendje. Aztán természetesen születtek különböző tragikum elméletek. Nagyon sok tragikum elmélet van, én hármat emeltem ki ebből, hogy ugye mi is a lényege a tragédiának. Arisztotelész a Poétika 3.-4. részében ír valójában arról, hogy mi a tragédia lényege. Ugye a tragédia lényege a katarzis, a megtisztulás. Amikor ott a görög színházban ott ültek a nézők, és nézték ezeket a tragikus darabokat, drámákat, sorstragédiákat, akkor egyszerűen félelmet, részvétet éreztek át, és a végén pedig egyfajta megbékélés érzéssel, egy megtisztulás érzéssel távoztak. Nézzük ugye a német romantikának az időszakát, Hegelt, ugye a tézis, antitézis, szintézis alapján állapította meg a tragikum elméletét. Ő azt tételezte, hogy ugye a világban létezik egy harmónia, utána valaki vagy valakik megbontják ezt a harmóniát, tehát keletkezik egy diszharmónia, és utána, amikor helyreáll a rend, akkor egy magasabb szintű, egy magasabb rendű harmónia fog bekövetkezni. Vagy nézzük meg, hogy a 20. század elején Freud hogyan vélekedett a tragédia hatásáról, tehát hogy mi a lényege a tragédiának. Ugye Freud azt mondja, hogy elfojtjuk a félelmeinket, de a félelmek a váratlan szituációkban előtörnek, előjönnek. És amikor nézzük a tragédiát, az a félelem az ott benne van a nézőben, és az felkeltődik, felébresztődik benne, és valójában felszabadul a félelmei alól a néző. Ez a freudi tragikum elmélet. Aztán egyre inkább azt látjuk, közeledünk a mindennapjainkhoz, 1956-os filmet hoztam ide, ennek ez is a címe, hogy Hétköznapi tragédiák. ez az olasz neorealizmus egyik filmje. Hát milyen egy ilyen hétköznapi tragédia, amit ez a film megfilmesített. A főszereplője egy mozdonyvezető, akit lefokoznak, mert beleszaladt a tilosba. És a film arról szól, hogy ezt a dolgot az ő családja és ő maga is hogyan éli meg, hogyan sínyli meg, mit kezd, elmegy a kocsmába, elkezd iszogatni, gitározásba menekül, a gyerekeit próbálja otthon rendezni, a fiát arra próbálja buzdítani, hogy menjen el dolgozni, a lányát meg férhez adja, de persze ahhoz, akit már nem szeret. Tehát ezek már ilyen, látjuk, hogy a görög tragédiához képest, mert hát mi a különbség? A görög tragédiák általában sors tragédiák voltak. Tehát a sors tragédia az milyen? Egyszer csak így hip-hop, ott van a semmiből, itt meg azért valamit látunk belőle a hétköznapi tragédiában, hogy mi történt, hát valamilyen vétség, egy kisebb vétség. A görög tragédiában pedig történik valami olyan nagyobb vétség, amit nem látunk, hogy miért is alakult az úgy ki. Az édesanyám nézett pár hete egy kis tévézés közben oda kattintott egy tragédiára, és lelkendezve mesélte nekem, hogy csak 10 percet látott belőle, de óriási volt a hatása, amit rá gyakorolt. Mert hogy egy görög tragédiát látott, és a sors tragédia lenyűgöző erővel hat, ugye még ma is ránk, de hát a mindennapi, a hétköznapi tragédiák is. Manapság már ezt a szót, hogy tragédia, eléggé laza értelemben használjuk. Hát én voltam olyan kis szorgalmas, hogy beírtam a Google-ba, a keresőbe, hogy mit fog kihozni arra, hogy tragédia. Hát ugye csupa haláleset. Földön, vízen, levegőben, bárhol, ahol történik, általában a halált vesszük ma már úgy, hogy az egy tragikus történet, egy tragikus történés. De hát persze voltak azért nagyon érdekes dolgok, azért is írtam, hogy laza értelembe használjuk már a tragédiát. Például volt egy olyan, hogy tragikus dolog történt Majkával. Hú, ha mondom, na mi történt? Hát nem válogatták be őt a nem tudom milyen zenei döntőbe. Vagy fuha, hát drámai dolog történt, ezt 3 napja vagy 2 napja olvastam. Drámai dolog történt Orbán Viktorral, mert nem tudott elmenni, vagy nem fog tudni elmenni erre vagy amarra a mérkőzésre. Igen. Hát aztán nem így történt természetesen, de látjuk, hogy a tragédia jelentése, amit ahogyan használjuk, egyre inkább, egyre csökken valahogy a szintje ennek, de még mindig van tragédia természetesen. És hát ma már, hogyha egy esemény szomorú, akkor ezt már tragédiának nevezzük. Tehát van valami benne mégis, mert hat ránk, mert a személyiségünkre hat, az érzelmeinkre hat, részvételt kelt bennünk, és ugye azt is elmondom, hogy mindnyájan tapasztaljuk, hogy vannak konfliktusok a mindennapi életben, de ezeket nem veszük tragédiának, mert ugye kisebb-nagyobb dolgok, amiket megoldunk, de abból lehetnek egyébként tragikus történetek is. Tehát a mindennapokban ott vannak vékonyan és elszórva. Viszont a mai tragédia is koncentrál és mélyen átélt közönséges emberi lét a mindennapjainkban. Ha ilyen történik velünk, akkor mit csinálunk? Hát gondoljanak bele, miért pont én velem történik ez? Miért az én gyerekemmel történik ez? Miért az én családommal történik ez? Mikor én ilyen és ilyen jó vagy rendes vagy akárhogy élek? Miért velem történik ez? Tehát mit kezd csinálni a tragédia? Az ember elkezdi, amikor egy tragikus szituációba kerül, az ember elkezdi a sorsát vizsgálni. Mi ennek a tragédiának a célja? És a konfliktus és a bánat vált ki bennünk kérdéseket, amikor a hétköznapi, mindennapi életet éljük, akkor nem szoktunk általában kérdezni. És a teozófia az egy térkép valójában, de a választ azt mindig magunknak kell majd megadnunk. A teozófia eligazít bizonyos kérdésekben, de saját magunkba kell keresni a választ. Na most én ezt a címet nem fogom itt rögtön megoldani, hogy az ember a világegyetemben hogyan meg mind, csak felhívom arra a figyelmet, hogy ugye, ha körbenézünk, akkor mit tapasztalunk körülöttünk levő világban, hogy a természet formai oldalán folyamatosan törések vannak. Fajok pusztulnak el, bizonyos csoportok kihalnak, nem tudom én, az indiánoknak a száma csökken, milyen benszülött csoport már éppen kipusztult, ilyen és amolyan fajtájú vagy fajú állat. Már az utolsó példány is már nincsen, de a tudat oldalán viszont folyamatosság van. Tehát a formai oldalon vannak törések, de a tudat oldalán van egy folyamatosság. Az ember egy nagyon érdekes helyzetben van, egy kritikus fázisban van, méghozzá az eljövetel és a visszatérés ciklusában. Ez egy rendkívül hosszú ciklus, majd egy adat föl is lesz téve a következő oldalon. Ez egy átmeneti időszak, az egység egyik fajtájából a másik fajtájába. És azt is mondhatnánk, hogy az ember egy mélységes átváltozás, és az emberi lét nem más, mint egy alkímiai folyamat. Emlékezzenek az alkimisták, na ők mit akartak csinálni, csak fölgyorsítani valamilyen folyamatot, ami valójában megy, működik, csak rendkívül lassan a mi szemmértékünkkel. Tehát egy alkímiai folyamat zajlik az emberiségben. Méghozzá micsoda? Az egységből jövünk, és az egységben megyünk, de más az eljövetel és más a visszatérésnek az egysége. Itt van ez a kicsi ábra, ezt már bizonyára többen látták, akik szokták az előadásainkat látogatni, és ugye itt van, ez egy ábra, ugye egy elvonatkoztatás, hogy az egységből, az élet szívéből a szellem lemerül az anyagba, a sokságba, és utána pedig elindul felfelé az anyagból, és ismét felemelkedik az élet szívébe. Ez az eltávozás és a visszatérés, vagy a pravritti és a nivritti marga. Úgy is mondhatnánk, hogy ez az élet folyam az öntudatlan tökéletességből, egy tudatos tökéletlenségen át, ami az emberi állapot, a tudatos tökéletességbe megy ismét vissza. Amikor, ugye emlékeznek erre a mondásra, én és az atyám egyek vagyunk. Hogy milyen szint az, amikor ez már elmondható. Tehát erről van szó, hogy egy lemerülés és egy felemelkedés. És ha az emberiség állapotát tekintjük, akkor ezt az emberi fázist tekintjük egy közbülső állapotnak, egy fordulópontnak. És itt sárgával írtam, mert mindig ez a bajunk, hogy mi ebben a kis 50-60-80 évünkben gondolkodunk, ebben az egy emberi életünkben gondolkodunk, miközben ez egy hosszú, rendkívül hosszú folyamat. És hogyha látjuk, hogy ez 300 millió év körüli állapot, amíg ezek a változások lezajlanak. Hát ezt mutatja meg a teozófia, és én ezért nagyon-nagyon szeretem, mert más a nézőpontja. Tehát látod, hogy az a kis csöpnyi élet, amiben élsz, az a nagyba hogyan kapcsolódik bele. És itt az alsó ábrán látjátok, hogy ez az emberiség, a jelen emberiség állapotát mutatja. Mert ugye a leereszkedés fázisában az önzés, a vagyonszerzés, az énnek a kialakítása folyik, és a mi emberiségünk nagy tömegei még mindig ebben az állapotban vannak, míg a felemelkedés fázisában ott az egység, az adás, az önfeláldozás, ezek a fogalmak, ezek a kulcsszavak. Tehát van időnk, bocsánat, ezt csak hozzátettem. Ez a nagy átmenet. Az oktalanok öntudatlan egyetértéséből, akik a csoport lelkek, mondjuk csoport lelkek például az állatok, az állati csoport lelkek, vannak a növényi csoport lelkek, vagy még előbbi fázisban megyek vissza az ásványok. Csoportlélekként működnek, és aztán egyszer csak egy hatalmas fordulópont következik be, az ember. Az embert mi jellemzi, sajnos oda van írva, az egyetértés hiánya. Azok között, akik keresik a bölcsességet, mert természetesen keresjük a bölcsességet. Ez az átlagosan gondolkozó emberiség. Ott azon a bizonyos fordulóponton. És ugye ezt követi majd a bölcsek egyetértése, a testvériség, a tökéletes testvériség, akik bár különböző vérmérsékletűek, de ugyanazt az egy valóságot látják minden mögött. És itt van egy pici kis füzet, amit bizonyára ismernek, vagy ismertek, és ha nem, akkor ajánlom, és ebben pont a második kicsi írás, amit nem is igazán szoktunk előszedni, ez a karma. Ezt a velencei mestertől kaptuk, ezt a kicsi írást, és csak egy rövid részletet fogok felolvasni belőle, mert nagyon-nagyon ide tartozik. Ugye így kezdődik, hogy képzeld el velem együtt, hogy az egyéni lét olyan kötél, amely a végtelemből a végtelembe nyúlik. Nincs se kezdete, se vége, és nem szakad el. Ezt a kötelet számtalan finom szál alkotja, amelyek szorosan egymás mellett a vastagságát alkotják. Ezek a szálak színtelenek és tökéletesen erősek, feszesek és símák. Miközben ez a kötél, ahogy az a valóságban is történik, különféle helyeken megy át, különös balesetek érik. Gyakran megtörténik, hogy egy szál beakad és hozzáragad valamihez, vagy talán csak erős rándítást téríti le sima útjáról. Ilyenkor hosszan rendezetlen és megzavarja az egész rendjét is. Néha az egyik szálat szenny vagy festék éri, és a folt nem csak az érintkezés helyén terjed tovább, hanem a többi szálat is bepiszkolja. Emlékezz arra, hogy a szálak élnek, olyanok, mint a villamos vezetékek, vagy még inkább, mint a remegő idegek. Milyen messzire terjedhet tehát a folt, a ferde elhúzódás? Végül azonban a hosszú szálak, az eleven fonalak, amelyek megszakítás nélkül folyamatosságukban az egyént alkotják, a sötétségből a világosságra kerülnek, ekkor a szálak már nem színtelenek, hanem aranyszínűek, és simán fekszenek egymás mellett, újból helyreállt közöttük a harmónia, és a belső harmóniából lehet megérezni az átfogóbb harmóniát. És akkor ezt a kicsi kis bekezdést, ami most jön, ez a kép a valóságnak csak egy parányi része, egyetlen oldala, még a töredéknél is kevesebb, mégis foglalkozz vele, mert a segítségével majd többet is megtudsz. Ez a pici kis könyv, a világosság az ösvényen, ebből a karma rész. Ez még folytatódik természetesen tovább. És akkor, hát csak kitérnék gyorsan arra, hogy mi a tragédiának a lényege, a konfliktusnak és a tragédiának lényege. Mindig a kettősség. Az élet és a forma kettőssége, a szellem és az anyag kettőssége. És itt látjuk azt, hogy az egyensúly változik. Az egyensúly változik az anyag és a szellem között. És miről szól ez leginkább? Arról, hogy nagyon-nagyon sokáig az ösztönök azok, amik bennünket meghatároznak, amiket évezredek vagy milliók alatt kialakítottunk, azok a reakciók, amik teljesen spontán módon történnek. És ez alakul át lassanként egyéni tudatos választássá. Viszont ez jelen pillanatban egy nagyon kényelmetlen konfliktusban van. A tömegek a középső állapotban vannak. Ezt a három fázist megláthatjuk az élet három fázisában is, megtalálható minden időbeli folyamatban. Tehát az egyik mondjuk a magzati és a gyerekkori fejlődés, ugye a magzati fejlődés, amiben a fajfejlődést ismételjük meg, és a gyerekkor, ami a lélektani fejlődést ismétli meg. A másik a serdülőkor, amikor ugye, milyenek a serdülők, kritikusak, önkritikusak, konfliktusok vannak, kialakul az én tudatosság. És aztán van a felnőtt kor, amire azt mondhatjuk, hogy ma még elég ritka állapot. Mert hogyan történik mindez, gondoljanak csak a serdülőkorra, meg hogy mikor kezdődött régebben a felnőtt kor, az nőknél, az régen még emlékszem, a nagyszüleim azt mondták, hogy 21 éves kor volt a nőknél, és 23 a férfiaknál, ez a határ. De valahol legyen bármennyi év, nem tudom én, 18 vagy 20 év, a serdülőkorig kor és a felnőtt kor határa, valahol a serdülőkor egy bizonyos szakaszában megszilárdul a személyiség. Megszilárdul a személyiség azon a fokon, ami az ő igazi fejlettségének megfelel. És aztán utána a további élet években halad, vagy stagnál. Mikor tud haladni? Akkor, amikor új területeket tör fel, amikor új területeket hódít meg magának. Viszont az emberiség tömegei azt lehet mondani, hogy még ma is serdülőkori problémákkal küzdenek, ami teljes mértékben a belső természetükből származik. Ezt a képet azért tettem ide, hogy felnőtt testben valójában még belső problémákkal, belső serdülőkori problémákkal küszködünk. Mikkel? Ilyesmikkel. Kritika, önkritika, konfliktusok, stb. Stb. És a nagy átmenet valójában a tapasztalatok asszimilálásában és az átélések intenzitásában jelentkezik az egyes ember életében. Na, nézzük, igazságos-e az élet, mert mit látunk itt magunk körül? Mit látunk magunk körül? Hú, hát miket szoktak mondani? Én éjjel-nappal dolgozom, és a családomnak nem jut elég ennivaló, de bezeg, látod, ez meg amaz, milyen autója van, milyen vagyona van, stb. Tudnánk sorolni ezeket a példákat. Vagy nem tudom, miért is történt az én családomban ez a tragédia, hogy meghalt ez vagy amaz, a gyermekemmel ez és amaz történt, stb. Stb. Pedig én betartottam, dolgoztam, így és úgy éltem, ahogy a nagykönyvben meg van írva. Ilyen önkényesek a dolgok? Ilyen értelmetlenek a dolgok? Egyéni szinten és társadalmi szinten is? Tehát azt lehet mondani, hogy olyan törvényszerűen nem találjuk meg az igazságot, hogyha ezt a kis jelen életünket nézzük, mert nem látjuk az emberi élet egész ciklusát. Látunk egy darabot belőle, sokat nem látunk belőle. Tehát törvényszerűen nem tudjuk megtalálni az igazságot, igazságosságot, hogy ez mindig számítani lehetne arra, hogy majd valami erényes törekvés után bekövetkezik, valami jutalom. Mert miért is van ez? Hogy igazságos-e az élet, mi az élet igazságát mindig az én mértéke szerint ítéljük meg, a mi kis énünk mértéke szerint ítéljük meg, és ezt mi, ezt a kis ént öncélnak tekintjük. Elkülönültek vagyunk, és a saját magunk szemüvege és ítélő mércéje alapján ítéljük meg a másikat is, és az élet igazságosságát is. Na most ide föltettem egy nagyon érdekes dolgot, itt van ez a háztartási gép, miért is tettem oda, hogy vizsgáljuk meg az élet igazságosságát egy háztartási eszköz szempontjából, amilyet egy bizonyos célra hoztunk létre, bizonyos célra használjuk, és amikor már nem tudjuk többet használni, akkor mit teszünk vele? Ha megveszük azt a robotgépet, használjuk egy ideig, aztán vagy nem használjuk, és akkor ott porosodik egy idő után, csak kidobjuk, mert semmi haszna nincsen, vagy nem tudom én, nem működik, és akkor x év után, ugye megjavítatni már nem érdemes, akkor is kidobjuk, tehát mindenképpen kidobjuk. Az ilyen tárgy tehát egy eszköz, és nem cél a számunkra. Egy háztartási eszköz, eszköz, nem cél. És akkor most nézzük az emberi személyiséget. Az emberi személyiség sem cél önmagában, hanem eszköz. Eszközök vagyunk mindnyájan, nem célok. A sokféleség csak az egy kedvéért létezik, mert csak egy cél és egy élet van. Hát ezen is el lehet gondolkodni. Aztán megint menjünk csak tovább, igazságos-e az élet? Ez megint még ugyanannak a témának a folytatása, de talán nagyjából el is mondtam, és megyek, hogy egy picit mehessek tovább. És hogyha vizsgáljuk ezt az élet igazságosságát, elmondhatjuk, hogyha jól belegondolunk, és majd a visszatérés útján az igazságról egy új fogalmat nyerünk, vagy elkezdjük az intuíciónk útján feltárni ezt az igazságot, akkor rájövünk arra, hogy mik is vagyunk mi valójában voltak éppen, és tudni fogjuk, hogy az életnek ez az óriási folyama tökéletesen igazságosan és tökéletesen hozzá alkalmazva az eszközöket a célhoz úgy működik. Hogyan halad az életünk, a civilizációnk? Mindig a szabadságnak egy bizonyos korlátozásával, a korlátozás révén halad. Ez természetes dolog, hiszen a közösség céljai vannak mindenképpen a szemünk előtt. Egyrészt a közösségben vannak ugye egyének, akiknek olyan feladataik vannak, hogy előre vigyék azt a közösséget, azt a társadalmat, de ugye vannak ebben a nagy iskolában, ahova járunk, mert hát itt van óvoda, meg alsó tagozat, meg felső tagozat, gimnázium, középiskola, egyetem, stb. Tehát mindnyájan egyszerre egy iskolába járunk, az életiskolájába járunk, kellene korlátozások, és hát ezek a korlátozások éppen amiatt vannak, hogy a közösség érdekeit ugye ne zavarják bizonyos dolgok. Hát elképzelhető, hogy aki még óvodába jár, vagy alsó tagozatba, azoknak bizonyos korlátokat kell szabni. De lehet, hogy aztán később is. És akkor hát gondoljunk arra, hogy teljes mértékben függünk egymástól. Társadalmilag, gazdaságilag, pszichológiailag, lényünkkel is befolyásoljuk egymást, a gondolatainkkal, ugye, amik állandóan jövésben és menésben vannak, a létünkkel, egyszerűen azzal, hogy mi most itt egy teremben vagyunk, vagy egy városban vagyunk, egy országban vagyunk, egy közös világban vagyunk. És azt kell, hogy mondjam, ezt a nagy ábrát, ha még egyszer magunk elé képzeljük, ezt a hatalmas folyamatot, hogy megyünk előre egy magasabb rendű szabadság felé, az egység egyik fajtájából az egység másik fajtája felé, az indítékok egyik fajtájából az igazság egyik fajtájából egy másik fajtájú indíték és egy másik fajtájú igazság felé. És hogy a sorsunk milyen, az egyes ember sorsa milyen, az egyiké ilyen, a másiké olyan, a harmadiké milyen, az az életnek a saját választása. az élet választása, hogy milyen a sorsunk. Mert minden élet lényege az egyetlen élet lényegével azonos, a mögötte benne levő egyetlen lényeggel és valósággal. És akkor itt van egy fogalom, amit a teozófia használ, a monád fogalma. Az egyénben a legvégső én, a monád, ezt isteni szikrának is szoktuk nevezni. Mert hogy a monádban az egyetemes és a sajátlagos én, az egy. A természet minden törvényét a monád hozta létre, aki azonos azzal, ugye így szoktuk megnevezni, hogy az, megnevezhetetlen. Tehát a monád hozta létre. Ő az, aki mindent választott. Ő az, aki belemerült az anyagba, megnyilvánult az énünkben. De nagyon érdekes, hogy ezek alatt a hosszú időszakok alatt nem maradt meg sem a forrás, sem a választás emlékezete bennünk. Elvesztettük. Nem tudjuk. Néha kapicsgálunk. A monád nem vett részt a formába, merülésbe közvetlenül, kialakított bizonyos kapcsolatokat, aztán visszavonult és várt. És aztán az emberi fokozatban következett be ez a fordulat, amikor már, vagy következik be ez a fordulat, amikor a visszatérés ösvényén haladunk előre. Felfedezzük egyre jobban, hogy egyek vagyunk vele, hogy mi is részt vettünk az ő választásában. És felfedezzük, hogy a sors és a szabad akarat az egy. Szabadon akarom, szabadon döntöttem valamit, és ezzel meghatároztam a sorsomat. Sors és a szabad akarat egy, nem két különálló dolog. Ami bennünket kívülről ér, azt végső fokon mi magunk választottuk. Hát ezt ugye könnyű az egy életben is megnézni, de aztán ugye itt az is szükségeltetik, hogy több életben is tudjunk gondolkodni. Ami kívülről ér bennünket, az mindig tükröt tart elénk, amiből a saját magunk, itt most a tragédiákról beszélek elsősorban, a saját magunk tökéletlenségét ismerjük meg. Hát minden tükröződik. Külső a belső a külsőben. Minden, ami kívülről ér bennünket, tükröt tart, amiből a saját tökéletlenségünk ismerhető meg. A szabadság pedig az, hogy együtt működünk azzal, ami elkerülhetetlen. És ez a monádnak a választása, az egy életnek a választása. Ugyanis mi történik bennünk? Ugye két dolog váltakozik. Egy csomó gépies visszahatás van az életünkben, mert hogy a személyiségünk így van összerakva az évmilliók alatt, hogy egy csodálatos visszaható szerkezetek lettünk a természet formai oldaláról. Az ösztön egyszerűen elintézi helyettünk a döntéseket. Én emlékszem az egyik pszichológus tanáromnak az egyik nagyon kis egyszerű példájára, hogy feleségével valamilyen idegen nagyvárosban sétáltak, az asszony kezéből kikapta valaki a retikült, és elszaladt vele. És akkor az asszony elkezdett kiabálni, tehát ez volt az első, hogy kiabálni kezdett, a másik, hogy elkezdte a férjét piszkálni, vagy lögdösni, hogy szaladj már! Tehát ezek ösztönös cselekedetek, tehát figyeljünk rá, hogy egy csomó ösztönös megmozdulásunk van. Hát ezt mind a régi időszakból hoztuk, kiabálunk, meg a hozzánk legközelebb állót kérjük meg, hogy segítsen. Tehát ezek régi tudások. És akkor az ösztönök ugye elintézik helyettünk a döntést, nem csak testi, hanem érzelmi és értelmi dolgokban is. és mi kritikus állapotban vagyunk, mert éppen átváltunk, hát látjuk, hogy az éppen az micsoda, hát ez egy nagyon hosszú szakasz, átváltunk a választott indítékokra, hogy majd mi fogunk választani. Amikor a cselekedeteink indítékai az életfelületéről jönnek, formai színvonaláról jönnek, akkor voltak éppen nem szabadok, csak reakciók. Akkor a forma törvényei megkötnek, meg a megelőző körülmények megkötnek bennünket. Az igazán szabad cselekedetek nagyon mélyen, nagyon belülről jönnek, az élet szívéből jönnek. Hát csak a megkülönböztetés. Ugye az első ezen az úton az a megkülönböztető képesség. Különböztessük meg, hogy mi honnan jön. És akkor itt föltettem ugyanennek az analógiájára, amikről eddig beszéltem, a tékozló fiú hazatérését. Ugye ezt is nagyon sokféle szinten lehet ezt a példázatot értelmezni. Én ennek az útnak az értelmezése miatt tettem fel. Mert valójában ez a visszatérés ösvényéről szól. Elmentem az atyai házból, megtapasztaltam a világot konfliktusok árán, és utána pedig megtisztulva, vagy még ha nem is megtisztulva, de megtisztulva, hogy az atya újra befogad bennünket, hazatér a tékozló fiú. És hogyha félünk ezektől a dolgoktól, ettől a magasabb rendű szabadságtól, az egységtől, mert valljuk be, hogy ez így van, hogy előjönnek a félelmeink. Akkor megint mi történik? Elkezdünk félni, és ösztönösen, automatikusan a visszahatások, ezek az automatikus visszahatások, amik évezredek alatt belénk rögződtek, ezek megint előjönnek és fölébrednek. Azok a védelmi mechanizmusok, amikkel vadon élő lények védték magukat, és ezekben az újszerű helyzetekben ahhoz folyamodunk, ami régen a menedékünk volt. És valójában akkor fogunk lépni egy nagyot. És hát lehet, hogy ebben az egyszerű kis 50-60-80 évünkben lehet, hogy egyszer lépsz egy lépést előre. Tehát ilyen a folyamatoknak a lényeg. Egyszer lépsz egy lépést, de az jelentős, és már mentél valamit, haladtál már valamit előre. És az életek folyamán mindig egy picit megyünk előre. Nehogy azt gondoljuk már, hogy hopp, ilyen gyorsan. Persze vannak gyors utak. Vannak gyors utak, gyorsított utak, meg vannak más szintek, meg nézzük meg, hogy ki honnan indul. Jó, tehát ezeket a különállásunkat óvó, ösztönös megnyilvánulásainkat, ezekre rájövünk egy idő után, hogy nem mindig hasznosak. Nem igazán szükségesek mindig, mert van bennünk egy magasabb én. Egy csendes figyelő, aki tudja, hogy merre. És ezért legyen a szívünk nyitott, érzékeny, szenvedélytelen. Jönni fog egy kiábrándulás, de utána jön egy magasabb rendű remény. Nézzük a tragédiát, hogy hogyan teljesedik be. Mindig csak személyes megtapasztalások árán. Személyes megtapasztalásokon keresztül tanulhatunk meg valamit. És hát az olyan ember, találkoztam néhány olyan emberrel, biztos ti is találkoztatok ilyen emberekkel, akik az egész működést, ahogy az életük folyik, hát valami tragédiaként élik át, hogy a sors mit művel velük, mint egy külső fúriaként, aki keserű tapasztalatokon hurcolja keresztül őket, és állandóan tépi és vonzolja őket ez a könyörtelen világ. Azért, mert még nem jöttek rá, hogy az emberi élet miről szól, minek a beteljesítése. Át kell mennünk a tapasztalatokon, és kijönni belőle egy másik végén, a tapasztalat másik végén. Bármi legyen a vég, még hogyha az halál is. Ezek kőkemény dolgok egyébként, de Gondolom, hogy nagyon igazak. Úgy gondolom, hogy nagyon igazak. Tehát át kell mennünk a legkeményebb tapasztalásokon is, és ki kell belőle jönnünk. Van, aki belehal, van, aki azt mondja, hogy ebben a beteg állapotban még elvegetál, és van, aki feláll belőle. Mi a célja ennek az egésznek? Mi a célja ezeknek a tragédiáknak? A saját magunk tragédiáinak. Egy belépés, szabad és önként vállalt belépés egy magasabb szintű egységbe. Mert a sors valójában a mi saját választásunk, a monád választása, az egy választása, aki én is vagyok, meg te, meg ő, meg mindenki. Az egy választása. Minden tragédiának van valami mondani valója, ha észrevesszük azt. Mindig felfed valamit előttünk, ha el tudjuk fogadni, hogy mi az, amit felfedett az a tragédia. És leginkább úgy van, hogy nem csak értelmünkkel fogjuk fel a tragédiát, hanem a teljes lényünkkel. A teljes lényünkkel, és ez az egész felfogás, ez jelenre, múltra, jövőre vonatkozik, együttesen. Együttesen fogjuk fel a tragédia lényegét. Ahogy említettem korábban, a külső események mindig tükröt tartanak elénk, a belső természet elé, és egyik tükrözi a másikat. És néha egészen rejtett módon, egészen észrevétlenül történnek meg ezek a közlések velünk. Nagyon finoman. De jó lenne, ha észrevennénk, hogy ha az a konfliktus megtörténik velünk, akkor az mit akar sugallni, mit akar közölni. Valami módon mindig azt kapjuk, amit adtunk. Nem csak a cselekedetekben, hanem a visszahatásnak a minőségében is. És hát nem mindig a maga síkján hat vissza, amit a világnak adtunk. Mindennaposak a változások, alkalmazkodások és az átmenetek az életünkben, és ezek is konfliktusokkal járnak. Semmiféle változás nem lehet konfliktus nélküli. Gondoljanak egy munkahelyi átszervezésre, vagy bármire, tehát tele van az életünk konfliktusokkal, családi konfliktus, munkahelyi konfliktus, egyebek. Ott mindig valamilyen ellenállás és feszültség jön létre. Aztán vannak kellemetlen helyzetek, amikből nem tudjuk kivonni magunkat, és vannak, akik kelletlenül mennek mégis előre benne. Ilyen például az öregedés problémája. Amennyiben nem fogadjuk el az öregedést, akkor az élet egységének mondunk nemet. Tehát térjünk akkor vissza a tragédiához, meg a tragikum elméletekhez, amiről az elején beszéltem. Mi volt a lényege, vagy mi a lényege a tragédiának? A lélek megtisztítása. Ahogy Arisztotelész írta a tragédia céljáról, részvéttel és rémülettel megtisztítani a lelket. Sok esetben, amikor konfliktusok vannak, vagy bajok vannak velünk, akkor lehet, hogy csak arról szól az egész, hogy fedezzük fel azt, hogy már nagyon alkalmatlan, már nagyon elégtelen az, amiben vagyunk, vagy voltunk. Csak fedezzük fel, és aztán majd lépünk. Aztán vannak olyan események, amik miatt egyszerűen kiábrándulunk abból a kényelemből, biztonságból, tartósságból, amiből vagyunk, amiből az élet sokféleségének oldalán volt részünk, és egyszerűen átfordulunk, és átmegyünk egy másikba, mert abból elegünk van. Mást akarunk megpróbálni, lépünk egyet tovább. És akkor még egy nagyon fontos, amit még itt felírtam, hogy ahogy nő az érettségünk, akkor az alapjainkat és függésünket a külsőről a belsőre visszük át. Ez egy rendkívül nehéz folyamat. Legalábbis én úgy gondolom, aki nagyon-nagyon kifelé fordult voltam, hogy tettem lépéseket, hogy befelé forduló legyek, és azt hiszem, hogy ez az alkalom, amit ide a képre fölvetítettem, ez felvet bennünket felvet bennünk olyat, hogy minden tragikus esemény, ami elsöpri a külsődleges dolgokat, meg annyi alkalom az embernek, hogy ne hátrafelé, hanem előre haladjon. Én nekem, az én értelmezésem ebben az volt, hogy ugye elszigetelődünk teljesen egymástól, már túl sokat fordultunk kifelé, és induljunk befelé, forduljunk befelé, saját magunkba. Lehet, hogy más máshogy értelmezi, ez az én értelmezésem volt. Minden tragédiában benne van az előrelépés lehetősége. Keresnünk kell, hogy mi a tragédiának az igazi lényege és a mondani valója. Sokszor ez évekbe telik, hogy ami történt velünk, megkeressük, hogy mit mond nekünk ez a tragédia. De keressük, és biztos, hogy egy idő után megtaláljuk a mondani valónak a lényegét. Aztán itt van ez a dolog, hogy ne állj ellen a gonosznak. Azért mondtam, hogyha az életben egyszer egy ilyen megtörténik velünk, legalább egyszer, az már egy nagyon nagy előrelépés. Velem egyszer történt egy ilyesmi. Ugye amikor azt tanultuk évekkel ezelőtt, vagy évtizedekkel ezelőtt, hogy védjük le magunkat minden ellen. Tegyünk burkokat, meg védjük le magunkat, meg mi egyéb tanfolyamokra. Elmentem egy-egy tanfolyamra én is. És akkor történt velem egy eset, amikor azt hittem, hogy bele fogok halni. És hát máig hálás vagyok a tanácsadómnak, aki ezt mondta, hogy ne állj ellen a gonosznak. Gondolom, hogy ezt nem minden esetben lehet alkalmazni, de az az eset remek alkalom volt arra, hogy meg tudtam csinálni. Tehát nagyon nehéz volt az addigi bevett tudásoktól elszakadni, és megcsinálni azt, hogy szeretettel fordulj feléje, ami ellen akartál állni. És egy teljesen más minőség alakult ki, és az a probléma, az ott úgy, ahogy volt, megszűnt. Soha többet nem jött elő. Tehát ennek az a lényege, hogyha egy kellemetlen helyzettel szembenézünk, akkor ez már része annak, hogy elfogadtuk. Ha ösztönösen ellenállunk, akkor az nagyon sokszor negatív, automatikus és vak. És amikor minden összedőlt, amikor minden úgy érzed, hogy hát itt a vég, amikor minden összedőlt, ha ezt valaki átélte már, akkor tudja, hogy azt fogja megtapasztalni, hogy van az életnek egy belső maga, amihez hozzáfordulhat. És amikor ez sikerült megtenni, akkor egy ilyen nagyon furcsa, nagyon emelkedett hangulat, tárgyilagos, furcsa, komor emelkedett hangulat vesz előtt rajta, és ekkor egy újonnan szerzett bizalom az, amit ő megszerzett. És ezáltal egy nagy lépést tett elé az egynek a megismerése felé, aki nem ismerhető meg külső dolgoktól, más személyektől, csak is belső személyes tapasztalatból. Másokkal való kapcsolatunkban is beszélhetünk a lélek megtisztításáról, az egységérzetünk fokozódásával, a fokozott együttérzés jelent másokkal. de az elfogadás az csak teljesen üres szó marad, akkor, hogyha nem tudjuk magunk is azt a szerencsétlenséget elfogadni, ami a másikkal történt. Olyan mértékben tudunk csak másiknak vagy másoknak segíteni, amilyen mértékben mi is el tudnánk viselni egy hasonló szerencsétlenséget. Bármennyire együttérzők vagyunk, nem leszünk arra képesek, hogy egy olyan élményt megértsünk, ami a miénknél mélyebb. És akkor visszatérek a tragikus műalkotáshoz, ugye a tragédiához. Mi a lényege? Megtisztítja a szívet. Legalább ideiglenesen, egy picit, egy időre kitágítja a szemléletünket, a megértésünket. Elsöpri azt a sok-sok pici limlomot, ami már itt van belül, vagy ránk ült szemetet, ami a szívünket, meg az elménket terheli. És akkor ilyenkor, amikor történnek ezek a dolgok velünk, lehet, hogy egyszer egy életben, lehet, hogy többször, akkor azt mondjuk, hogy megéltem a kegyelmet. Ez sokszor egy gyógyulásban, sokszor egy újfajta harmóniában mutatkozik meg. Ezt nevezzük kegyelemnek. Ez nem olyan, hogy egy különálló lény adja egy másiknak, aki kegyet gyakorol. Nem. Hanem olyan mértékben részesülünk a kegyelemben, amilyen mértékben elfogadtuk az élet alapvető egységét. Elvetettük a gátlásokat, amik az elválasztó életszemlélethez kötnek bennünket. És hát itt lassan a végére érek az előadásomnak. Minden egyes embernek, magunknak is végig kell zarándokolnunk az emberi élet ciklusait. Úgy tudunk segíteni másnak esetleg, ha új megvilágításba tudjuk helyezni az ő problémáját. Nem mi oldjuk meg, hanem esetleg adunk egy más szempontot, egy új megvilágítást. Teozófia rengeteg mindent megmagyaráz, de nem próbálja megoldani az élet problémáját, gazdagon és szabadon tolmácsol dolgokat, de aztán visszaadja nekünk, az embernek, hogy tessék, tanultál egy csomó mindent, ott van, kaptál egy csomó ismeretet, old meg, keresd a megoldást az egyéni életedben. Augusztusban járt itt egy buddhista tanító, akivel beszélgettem, és meséltem neki az életem egyik nagy, nehéz periódusáról, és akkor azt kérdezte, hogy és akkor ki segített? És akkor elmeséltem, hogy ki segített. És hogyan segítettek? És akkor elmeséltem a történetet, hogy a teozófia nekem hogyan segített. Hogy azt mondták ezek az emberek, hogy tessék, ebben, nézzél utána, keresd meg azt a dolgot, ami történt veled. Megvan. De te keresd meg. Nem én mondom meg. Te keresd meg. Tehát az egész az egyén hozzájárulását nem nélkülözheti, mert hát senki nem lehet azzá, amilyen a tanító, ha át nem megy a legmélyebb tragédiákon. Gondolja a keresztrefeszítésre. Most csak mondtam egy példát. Tragédiának az a célja, hogy mindnyájan a magunk útján olyanokká lehessünk, mint ő. És akkor Tamással egyforma véggel fejezem be az előadásomat. az egység invokációval. Ó, rejtett élet, aki ott rezegsz minden atomban. Ó, rejtett fény, ami ott ragyogsz minden teremtményben. Ó, rejtett szeretet, ami egységben mindent átölelsz. Tudja meg mindenki, aki magát veled egynek érzi, hogy minden mással is egy. Köszönöm szépen a figyelmet!